Ablaktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a test jelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. Húszezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, Bagó Tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
Üdvözlöm az Ablaktörlő egészségügyi podcast hallgatóit, Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvos férjemmel néhány hónapja kezdtük el az Ablaktörlő egészségügyi podcastot, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson egészségügyi kérdésekben. Szervusz Krisztián!
Szervusz Tünde, és szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
Többször próbáltuk már az élő adást itt az Ablaktörlő oldalán, ugyan ez egy podcast, de ettől függetlenül megtehetjük azt, hogy magát a podcastot úgy vesszük föl, hogy közben élő adásban is bejelentkezünk itt a Facebookon. Ennek azt lett az eredménye, hogy a hallgatóink nagyon-nagyon szerették az adásokat, üdvözölték a videós formátumot, hiszen az a figyelemfelkeltőbbnek ítélték, és sokkal informatívabbnak így azoknál a témáknál, amelyeknél mondjuk jól jönnek a fotók, esetlegesen egy előadás valamilyen PowerPoint formában, PowerPoint vagy valamilyen más formában. A legutóbbi vendégünk dr. Jevnár Zsuzsanna radiológus volt, és ezen a kis podcaston felbuzdulva, illetve ezen az előadáson felbuzdulva arra gondoltunk, hogy most ismét hívunk egy vendéget. Egyébként a radiológiáról, a képalkotó módszerekről és az egyéb podcastjainkról értesülhetnek a Spotify, az iTunes és a podcast.hu oldalakon, bármikor visszahallgathatóak, sőt, még akár a videó is visszanézhető a Facebook oldalunkon. Ma egy olyan témát választottunk, amely így különösen nyáron nagy figyelmet igényel, odafigyelést igényel részünkről, de az év többi szakaszában is figyelnünk kell arra, hogyha különös elváltozást tapasztalunk, akkor mi hamarabb szakemberhez forduljunk. Ez a terület nem más, mint a bőrgyógyászat. A bőrbetegségekről fogunk beszélni, és különböző bőrgyógyászati kérdésekről, és ehhez hívtunk mi egy vendéget, egy kedves barátunkat, akivel engedjék meg, hogy tegeződjünk is a műsor alatt, dr. Haraszti Gábor bőrgyógyász, aki Szegeden és itt Németországban is rendel, több évtizedes bőrgyógyászati gyakorlat van a háta mögött. Üdvözöllek, Gábor!
Szervusztok, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és így egy kis felvezetéshez át is adom először a szót a Krisztiánnak, és akkor indítsuk el a beszélgetést, és vágjunk bele a kemény, és én tudom, hogy eléggé nehéz, lehet, hogy a nézők számára is nem lesz könnyű néha ez a téma, de szerintem rendkívül érdekes előadást raktunk össze.
Szervusz Gábor, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Annyit előjáróban szeretnék elmondani a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy ugye egy mikroszkóppal dolgozom, és a bőrgyógyászat az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, már egyetemista koromban is, és annyiban örülök, hogy a munkám során nagyon sok bőrgyógyászati daganattal, bőrgyógyászati problémával foglalkozhatok, hiszen ezek a bőrgyógyászati problémakörök a betegek számára kiemelt jelentőségűek, és mikroszkópos diagnoszta számára szintén nagy jelentőséget tulajdonítanak, tehát a repertoár nagy részét kiteszik, nagyon fontos részét teszik ki a mindennapi szövettani gyakorlatnak, amit a kórházban végzek. Nagyon örülök, hogy sót kerítettünk erre a beszélgetésre, hiszen a bőrgyógyászat ugye viszonylag ismert területe az orvostudománynak, bár gyanítom, és ez majd ki fog derülni a beszélgetés során, hogy sok olyan ága van, amit a hallgatók, nézők esetleg nem is sejtenek, hogy ezek a problémakörök és a bőrgyógyászat körébe tartoznak. Ezért úgy gondolnám, hogy akkor föl is tenném az első kérdést neked, hogy praxisod tapasztalatod alapján, melyek a leggyakoribb bőrbetegségek? Miről lehet itt szó?
Az egyik mindennapos probléma, amivel tényleg túlzás nélkül lehet mondani, minden nap elénk kerül, vagy hát a bőrgyászok elé kerül, ez a bőrráknak a kérdése. Itt az anyahegyből kiindulók, vagy pedig a nem anyahegyhez kapcsoló úgynevezett nem festékes anyahegy eredetű bőrrákok, ezek nagyon gyakoriak. Ezen kívül a különböző fertőzéses betegségek, például bombák okozta megbetegedések, vagy vírusszemölcsök, egyéb, tehát a közönséges szemölcsök, vagy más vírusok okozta szemölcsök, illetve bakteriális bőrgyulladások is, ide sorolhatjuk a pattanásos bőrbetegségeket, ez elsősorban pubertásban jelentkezik, de a szőrtűszőgyulladása gyakorlatilag akármelyik életkorban előfordulhat. Ezen kívül a különböző allergiás betegségek szerintem, amik még említést érdemelnek a gyakoriak közül.
Igen, ez egy igen széles spektrum már így az elmondottakból is, hiszen a daganatok, a gyulladásos betegségek, az életkor bizonyos szakaszában szinte törvényszerűen megjelenő bőr problémák, hiszen minden ember találkozik ezekkel a dolgokat, ezek igen gyakori betegségek. Talán a legismertebb, amit hogyha megkérdeznénk mondjuk az utca emberéből 100 véletlenszerűen kiválasztott honfitársunkat vagy embertársunkat, hogy hát bőrgyógyászat mondjon már valamit, hogy milyen betegségre gondol, akkor szinte biztos, hogy a festékes anyajegy, tehát az anyajegyek, a bőrünkön látható színes foltok, tehát ezek azért előkelő helyen szerepelnek. Mit kell tudnunk ezekről az anyajegyekről? Tehát te, mint gyakorló bőrgyógyász, milyen tanácsokkal, vagy milyen információkkal látnád el a kedves hallgatókat, hogy anyajegy? Mi is ez az anyajegy egyáltalán?
Az anyajegy, ugye ez nagyon érdekes, mert a világ különböző nyelvein hasonlóan nevezik. A németül nagyon egyszerű, hogy átfordítjuk, Muttermal, ami egyébként azt sugallja, hogy az anyának is van egy ilyen jegye, vagy egy ilyen foltja, vagy előemelkedő elváltozása, és a gyereknek is van. Néha ugyanott. De hát most azon túl, hogy viccet csináljak, azért apajegyek is vannak, tehát olyan is van, hogy nem anyai ágon öröklődik ez a bizonyos festékes elváltozás, hanem az apai ágon is. De ettől függetlenül nem szokás apajegynek nevezni. Nincs is különösebb jelentősége. Fontos az, hogy ezek a barna feltűnő foltok, vagy előemelkedések, igazából megmondom őszintén, én sokat gondolkoztam ezzel, hogy ugyan mi a feladata ezeknek, hogy miért vannak ezek a bőrünkön, vagy miért van, hogy egyes embereken olyan sok van, másokon kevesebb van. Én nem igazán tudok rá válaszolni, és nem is találtam, nem is hallottam elfogadható választ erre. Lényeg az, hogy sajnos néha problémát jelentenek, és van egy olyan megfigyelés, egy olyan állítás, ami szerint ha valakinek sok anyajegye van, és ez azt jelenti, hogy mi a sok, ugye minden relatív, de mondjuk az, hogy ha valakinek 50-nél több anyajegye van, tehát egy nagyon egyszerű megállapítás, ennek, tehát az ilyen illetőnek sajnos nagyobb az esélye a festéksejtes bőrrák kialakulására, magyarul a melanoma kialakulására.
Hát igen, ezzel a szóval bedobtad a bombát a beszélgetésbe, hiszen ezt talán a hallgatóság is tudja, a kedves hallgatók is hallották már, hogy a melanoma az nem a barátunk. Tehát a melanoma az egy nagyon agresszív dolog a bőrrákok között is, meg egyébként is az összes humán daganatok között igen előkelő helyet foglal el az agresszivitásban. Most mielőtt erre a nagyon-nagyon rossz dologra rátérnénk, ugye említetted a különböző bőrrákokat, tehát ugye ezt így akkor definíció szerint talán a hallgatók felé szögezzük le, hogy ugye a melanómák is egyfajta bőrdaganatok, de ezen kívül még nagyon sokfajta más bőrdaganat van. Érdemes ezekről egy kicsit szót ejteni?
Két nagy csoportja van a bőrrákoknak, amit tehát az első képviselőjét már érintettem, de ez a bizonyos festéksejtekből kiinduló bőrrák vagy melanóma. Most nagyon érdekes, hogy a magyar nyelv egy picit nehézkesebben fogalmaz és tesz különbséget a kettő között. Ezt a német szóhasználatban ez nekem nagyon tetszik, ugye azt mondja a német nyelv, hogy schwarze Hautkrebs, tehát magyarul fekete bőrrák, és a nem melanoma típusú bőrrákat pedig így nevezi, hogy weiße Hautkrebs, vagyis hogy fehér bőrrák. De magyarul ugye ez egy kicsit furcsán hangzik. Tehát lényeg az, hogy a magyar felosztásban van egy melanomás csoport, ugye ezek a veszélyesebbek, de egy kicsit kevésbé gyakoriak, mint a sokkal-sokkal gyakrabban előforduló bazaliomák vagy bazálsejtes bőrrákok, illetve a laphámsejtes bőrrákok. Hát itt a képen, látszik ezt?
Igen, szerettem volna mondani, hogy most már igen. A nézők is látják a képen a bazaliómákat is itt.
Aha, jó, tehát itt éppen véletlenül két egymástól teljesen független esetről van szó, de ugyanúgy az orc jobb oldalán a nazolabiális redőben alakultak ki a bazaliómák, illetve egy-egy bazalióma, és a jobb oldal ez egy idősebb páciens arcán, és itt látjuk, hogy nagyon nagy felületen ez is fekélyesedett, és ilyenkor aztán ilyen nedvedzés, vérzés is gyakori a felszínből. A bazaliómákról azt kell tudni, hogy annak ellenére, hogy ijesztő csúnya, ettől függetlenül viszonylag jól és egyszerűen ezek kezelhetők, és egy helyi műtéttel legtöbbször megoldhatók, és tartósan meg lehet tőlük szabadítani a pácienst.
És ugye ehhez az is hozzátartozik, ehhez a kedvező prognózishoz, hogy egy bazalióma az szinte soha nem ad, legalábbis én még nem hallottam, hogy áttétet adott volna. És ugye egy sikeres kimetszés az tényleg kuratív, tehát gyógyító hatású.
Igen, tehát gyakorlatilag én ezt így fogalmaznám, hogy te is fogalmaztad, hogy nem ad áttétet. Én és tudom, most hirtelen azt össze kell számolni, tehát a 30 év során, amit a bőrgyógyászatban töltöttem, én nem találkoztam meg olyan esettel, amikor a bazalióm, a bazálsejtes bőrrák áttétet okozott volna. Ezzel szemben a laphámrákok, ezek sajnos képeznek áttétet, tehát őket komolyabban kell venni, holott jóval messzebb állnak még veszélyességben a melanomáktól.
Nekem lenne úgy, mint egy laikusnak kérdése. Közben azért lapozok, hogy másfajta bazaliómák is vannak, hogy azért ezeknek a kezelése az, hogy el kell távolítani.
Így van, tehát ez az úgynevezett gold standard, tehát az alapvető megoldás, de ez nem mindig sikerül. Azt hiszem, hogy lesz majd kép itt a gyűjteményben, amikor ez, ja igen, bocsánat, hogy itt meg tudsz állni.
Igen.
Itt ezen a jobb mell alatti nagy tenyérnyi folttal kapcsolatban, ez hát legalább 20 éve találkoztam ezzel a pácienssel. Ugye ő azt gondolta, ez egy férfi ember, olyan 70 év körüli férfi emberről volt szó, ő azt gondolta, hogy van egy ekcémája valahol a mellkasán. Ezt akár még gondolhatnánk gombás betegségnek is. Mégis gyanús volt, hogy talán esetleg egy bazalióma bazálsejtes bőrrák, és ilyenkor egy ilyen nagy felületű elváltozásnál biopsziát szokás venni, és aztán a szövettani vizsgálat megállapította, hogy ez egy bazálsejtes bőrrák. Na most egy ekkora elváltozást kimetszeni és aztán összevarni éppen végsősorban meg lehet csinálni, hogyha nincs más megoldás, de mégsem ezt választottuk, hanem egy nagy felületű, több mezőben zajlott, folyékony nitrogénes fagyasztás után gyakorlatilag 95%-ban sikerült megoldani, tehát a rákos sejteket elpusztítani, és utána aztán maradékot egy ismételt fagyasztással, azt az bizonyos 5%-ot szintén sikerült meggyógyítani. Tehát ezt a nagy bazaliómát ezt nem operáltuk, hanem folyékony nitrogénes fagyasztásra sikerült megoldani.
Itt hadd szóljak egy picit közbe, mert szinte ilyen érdekes orvostörténeti adalék, hogy ez a dolog, ez a bazalióma, ez már nagyon régen ismert volt. És azt régóta tehát régen megfigyelték az orvosok, hogy hát ez növekszik, tehát ez nem hagyja abba a növekedést, ez magától ez növekszik, ez a valami az ember bőrén. A daganatok általános ellenvonására itt is jellemző, vagy itt is igaz, hogy ugye gyorsan osztódó sejtekről van szó, és előfordulhat, hogy a sejtek túl gyorsan osztódnak, nem tudnak megfelelő tápanyagot szerezni, ezért egy kis részük elhal és kisebbződik, tehát egy sebb felület képződik ebben a daganatban, ahol a legmélyebb általában. Ezért elnevezték ezt a betegséget régen kúszó fekélynek. Kúszó, mert ugye kúszik szét a bőrön, tehát növekszik, és fekély, mert ugye hát képződik egy anyaghiány, egy sebb idézőjelbe a közepén. És ugye ez a veszélye a kezeletlen bazaliómának, hogy ugye nem ad áttétet, tehát elméletileg ugye halál, tehát egy daganatos betegség az azért tud nagyon veszélyes lenni, hogyha áttétek megjelennek a szervezetben, és hát megszórják a szervezetünket. Egy bazalióma ezt nem csinálja, viszont olyan mélyre tud bekúszni a szervezetbe, hogy akár életfontosságú szerveket is láthat, vagy erodálhat. Tehát akár ezt még egyetemista koromban láttam egy ilyen előre haladott beteget, akinek a koponya csont, tehát a fejbőrén volt ez az elváltozás, és már a koponya csontot kezdte el hát harabdálni, ha szabad ezen a nagyon profán kifejezéssel élnem. Ugye nyilván ott egy műtéti kezelés már nem jön szóba, csak sugár vagy egyéb terápiát kellett alkalmazni.
Hát igen, ez nagyon, nagyon jó, hogy ezt a példát hoztad, Krisztián, mert én korábban találkoztam olyan besorolással, nyilván egy picit, hogy nem teljesen hozzáértő besorolás, hogy a bazálsejtes karcinómát szemimalignusnak nevezik, tehát ugye félig rosszindulatú, de hát az igazság az, hogy ez hasonlóan a terhességhez olyan nincs, hogy valaki félig terhes, vagy nem, tehát vagy terhes valaki, vagy nem terhes, tehát a rosszindulatúság ugyanígy van. Tehát a bazálsejtes karcinoma egy rosszindulatú tumor,
igen.
Csupán a rosszindulatúsága viszonylag alacsony fokú, de ahogy te említetted, hogy a fejbőri bazaliómák, azok sajnos épp ugyanúgy, mint bárhol amik hát kialakultak és növekedni kezdenek. Tehát ez a mondat, ami rövid, de nagyon súlyos, vég nélkül növekszenek. Tehát vég nélkül növekszenek. Ugye ez azt jelenti, hogy mind felületében, mind pedig mélységében, igaz ez sajnos, ahogy te mondtad, ez nem tiszteli határokat, még a koponyacsontot sem, és hát ugye ott aztán komoly fejtörést okoz, hogy
hogyan szó van, szerint. A betegség is komoly fejtörést okoz.
Igen, és tehát akkor tulajdonképpen tényleg az a leghelyesebb, hogyha valami hasonlót látunk, mint ahogy itt a korábbi képeken is jól látszik, majd most mindjárt visszamegyek ide, akkor azért az a legjobb, ha fölkeresünk egy bőrgyógyászt, és eltávolítatjuk.
Hát van egy szabály, egy nagyon régi szabály, ami aranyigazság az igaz ma is, és az is marad, szerintem nagyon sokáig. Tehát, hogyha van egy olyan seb a bőrön, amely 4 hét után még mindig nem gyógyult meg, akkor keressük fel az orvosunkat, esetleg keressünk fel egy bőrgyógyászt, de mindenképp jó, hogyha a házi orvosunkat felkeressük, mert aztán eldönti, hogy ő bír-e vele, vagy pedig esetleg bőrgyógyász kollégának a segítségét kéri. Ugyanis itt előfordulhat, hogy valóban egy kezdődő bazaliómáról van szó, vagy esetleg más jellegű bőrtumorról.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, tehát ha 4 hét után sem gyógyul meg valami a bőrünkön, akkor mindenképpen irány az orvos, leginkább bőrgyógyász. Jó, ezek közül a képek közül szeretnél-e még valamelyikhez esetleg valamit?
Hát ezt a képet szeretném egy picit lefordítani, amit most ezzel a mérőszalag szélű naptárral mutattál. Ez az egész folt, ez egy nagyon érdekes anyajegy, ez egy úgynevezett Jadazzon-féle, ő volt a szerző, aki ezt leírta, Névusz, amiben látszik ez a kis barna csomó, és ez a kis barna csomó, a Jadazzon Névuszról ismert, hogy az a kockázata, hogy valamikor az élet során bazalió, például bazalióma, bazálsejtes bőrák alakulhat ki benne. Ez egy 52 éves férfi hátán volt ez a Jadazzon Névusz, és az a sötét barna csomó, az egy bazálsejtes bőrrák, ami hát itt bizonyította a tankönyveket. Tehát jól ismerte a tankönyveket ez a Jadazzon Névusz, mert valóban kialakult benne egy bazálsejtes bőrrák.
Akkor én itt azért rögtön föl is tenném azt a kérdést, ami szerintem nagyon sokunkban megfogalmazódik, és főleg ugye kapcsolódik a mi általunk létrehozott ablaktörlő podcasthoz is, illetve annak céljához, a prevencióhoz, a megelőzéshez, hogy azokat az anyajegyeket, amelyek nem változnak, de mert nyilván, ha változik, vagy bármi olyan tűnik föl a bőrünkön, ami szokatlan, és tényleg 4 hét után nem tűnik el, akkor elmegyünk, de azokat az anyajegyeket, amelyek nem változnak, azokat is érdemes azért időközönként szakemberrel, bőrgyógyásszal megnézetni. Mit javasolsz te, hogy milyen időközönként járjunk ezzel a céllal bőrgyógyászhoz?
Hát azért, hogy ne csináljunk mindenkiből beteget, szerintem tehát egy évben egyszer érdemes mindenképpen, de ezen túl, te használtál az előbb egy szót, tehát a változás nagyon fontos, tehát hogyha egy anya egy folyamatos változást mutat, anélkül, hogy mondjuk megsérült volna, akkor ugyanúgy igaz rá, hogy orvosnak, illetve bőrgyógyásznak érdemes megmutatni. Ha viszont egy anya egy megsérül, tehát érdekes módon, amikor még a bőrgyászatot az iskolapadban tanultam annak idején Szegeden, akkor volt egy olyan szabály, de ez már a múlté, tehát volt egy olyan szabály, hogy egy anya egy megsérül, akkor azt ki kell operálni. Ma már tudjuk, hogy ez butaság. Tehát ha egy anya egy megsérül, az meggyógyul. Tehát nem kell vele semmit csinálni, csupán egy kicsit nagyobb figyelemmel kell követni, hogy valóban meggyógyul-e. És hogyha ugyanúgy viselkedik, mint a bőrünk máshol, tehát az a seb szépen elmúlik, és folytonos lesz ismét a felszín, akkor az életünket folytathatjuk tovább, semmit nem kell tennünk. Ha viszont ez a seb, ez megmarad, tartós ez a folytonossági hiány, akkor tisztázni kell bőrgyógyásszal a kérdést, hogy mi történjen. Én megmondom őszintén, ilyen esetben nem sokat szoktam gondolkozni, mert hát a jelszó az, hogy egy pici kis heggel 100 évig lehet élni, még egy elhanyagolt melanómával ez nem igaz.
Igen, igen. Igen, és én még egy kérdést feltennék, ami valahonnan a gyerekkoromból már így jön, a nagyszülőktől, szülőktől. Pont egy ilyen anyajegy kérdés, vagy szemölcs is, ugye tulajdonképpen gondolom ezekről is beszélünk, hogy ha ezekben kinőtt egy szőrszál, akkor azt soha nem engedték kihúzni. Ez is vajon egy téfit, vagy ez tényleg jobb, hogyha nem bántjuk?
Ez egy nagyon bölcs intés volt, ugyanis van egy másik hát mondás a bőrgyászok oldaláról, tehát egy anyajegyet azt tisztelni kell. Vagy békén hagyni, vagy pedig eltávolítani. Uh-huh. Tehát a békénhagyásba az is beletartozik, hogy a szőrszálat, ami benne van, azt nem tépem ki. Amit meg lehet csinálni büntetlenül, hogy levágom tehát épp úgy, mintha az a szőrszál az anyaidnak a haja lenne, uh-huh. azt lemetszem fölötte egy milliméterrel. Uh-huh. Annak semmi következménye nincs, mert az nem jelent traumát az anyaidnek. De ahogyan mondjuk egy melltartó pántja, vagy egy derékszíj, az folyamatosan dörzsöli, vagy mondjuk egy férfi az állán, vagy valahol az arcán borotvával rendszeresen elvágja az anyajegyét, ez nem a biztonságot szolgálja, és nem meríti ki azt, hogy respektálom az anyajegyemet, és törekszem arra, hogy ne sérüljön meg. Ezzel kockázatot vállalok, és esetleg magam járok ahhoz, hogy egy ilyen tartós, gyulladt állapotot követően egy melanómát provokálok.
És ennek ugye az a magyarázata, hogy minden ilyen sérülésnél az adott, ugye a szervezet próbál regenerálódni, helyreállni, ami fokozza a sejtosztódás intenzitását, hiszen azt a sebet azt be kell gyógyítani, a sejteknek be kell tömni azt a lukat, és minden általános orvosi tapasztalat, hogy a növekvő sejtosztódás, a sejt proliferáció, így mondják szépen, abban benne van a kockázat a rosszindulatú elfajulásra.
Hát igen, talán igen, ilyenkor maga az ember okozza a rosszindulatú átalakulást, illetve hogy is mondjam, tehát ugye biztosat nem lehet ezzel nyilván állítani, mint ahogy az előbb említettem, most ismétlem egy picit magam, tehát hogyha egy anya egy sérülés él, vagy mondjuk azt egy évben egy sérülés él, ez nyilván nem fog melanomát okozni. De hogyha mondjuk hetente kitépem azt a szőrszálat, vagy két hetente, vagy a borotvával megsértem, azzal már semmiféle garancia nincs, hogy nem teljesítek egy ilyen tartós irritációt, és azzal magam fogok melanomát provokálni. Tehát én ezzel nem próbálkoznék.
Ez egy fontos...
Ne játssz a tűzzel, ugye ne rángasd az oroszlánnak a
bajszát. Igen.
Még ez... akkor, főleg akkor, hogyha az a bajusz, az egy anyajegyből nő ki.
Igen. Ez egy nagyon fontos információ volt, mert bizony én sokszor azt gondoltam, hogy hát azért ez nem biztos, hogy így van. Nem volt bőrgyógyász a nagymamám, de ettől még bölcs volt, és most igazolódott is, hogy tényleg bölcs volt, és ez valahonnan azért jött ez a fontos információ.
Csak annyi, hogy javasolnám azt, hogy most térjünk át, ha már itt a sima, nem festékes dolgokat beszéltünk, hogy kicsit beszéljünk a festékes anyajegyek daganataival, és szeretném azzal felvezetni, hogy nem minden barna pötty vagy barna folt jelent melanómát, tehát mit tud egy átlag laikus tenni azért, hogy fölismerje azokat a jeleket, ami szuggesztív lehet arra, hogy hát ez, ami itt nő nekem a hátam közepén, az oda se való.
Gyakorlatilag egyébként nagyon érdekes, hogy nem ritkán találkozom olyan melanómával, amit vagy az illető maga, vagy pedig a család fedezett föl, illetve nem mint melanómát fedezte föl, hanem föltűnt, hogy ez nem olyan, mint volt, vagy nem olyan, mint a többi anyajegy. És ezt egy nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Tehát fontos az, hogy ha valami sőt feltűnően sötét, az akár melanóma is lehet.
Most behozom a képeket is, igen.
Itt hadd mutassam, ez két teljesen külön történet. Ez a baloldali, ahol nem látjuk, hogy hol fordul ez elő, ez, ha jól emlékszem, a háton volt, de mindenképpen törzsön, és ez egy nagyon érdekes, mert ránéztek erre a foltra. Mi az, amit erre rá lehet mondani? Hát egyrészt ugye aszimmetrikus, az egyik sarkában sötét, tehát sötét, nagyon sok a pigment, de ami nekem a vizsgálatakor föltűnt, hogy én még nem láttam olyan anyajegyet, ami négyszögletes. És nézzetek rá.
Igen, ez négyszögletes.
Ez egy négyszögletes anyajegy, és erre azt mondtam magamnak, négyszögletes anyajegy nincs. És kivettem ezt az anyajegyet, és ez egy melanóma. Ez egy kezdődő, úgynevezett low-risk melanóma, már nem emlékszem pontosan, de valahogy még fél milliméter alatt is volt a vastagsága. Tehát ha ilyen fura dolgot, ugye a természet mindent képes produkálni, ez egy low-risk melanóma lett itt ezen a törzsi lokalizációban. Egyébként az ilyen low-risk melanómákkal gyakorlatilag, hát most pici túlzással 100 évig lehet élni, nyilván 10 évig, az első 5 évben negyedévenként jár kontrollra a páciens, utána pedig a második 5 évben, tehát a 6-tól a 10. évig pedig fél évente. Ezek a német melanoma gondozó szabályok, de hát azt hiszem sokban nem különbözik Magyarországon sem. A másik oldalt, ha megnézzük, ez egy hölgynek a bal arcfele, hát ez egy sokkal szomorúbb történet, ez egy idős 80 év feletti hölgy, akinek látjuk azt, hogy ez nagy kiterjedésű, tehát több mint 3 cm a legnagyobb átmérője ennek a szabálytalan barna foltnak, és az elülső élén látunk egy élénk sárgás piros csomót, tehát ez egy elhanyagolt, előre haladott melanomás elváltozás, sőt, hát a szomorú az volt, hogy a biopsziát ugye elvégezték, ott a szövetlen eredmény visszajött, hogy ez egy melanoma, és az illető sajnos megtagadta a műtétet, megmondom, szintén nem is tudom, hogy mi van vele, de nagyon jó eséllyel ő nem él már. Sajnálatos történet volt.
Itt rögtön én mint ebben a szempontból hozzáértő, de a laikusok fejével gondolkodó műsorvezető, ha szabad ezt most így mondanom, fölmerülne bennem az a kérdés, hogy ugye hát azt látjuk, hogy ugye beszélgettünk mindenféle ilyen bőrről lévő színes pöttyökről, az egyikre azt mondtad, hogy hát ez oké, lassan nő, kioperáljuk, az a lioma, a másik az meg sokkal agresszívebb. Tehát mit tud a melanoma, hogy ennyire életveszélyes? Miért olyan veszélyes daganat?
Hogyha most kapásból válaszolnom kell, picit ötletelve, tehát annak idején, amikor ugye a fejlődésünk során, tehát ugye a pigment termelő sejtek, a melanociták, azok központi idegrendszeri eredetűek, és a velőbarázdából vándorolnak ki a bőrünkbe, tehát alapvetően a fejlődés során van egy nagyon jelentős mobilitásuk. Tehát ez tulajdonságuk a mozgás és a mobilitás. Hát talán amikor a melanocitákból, tehát a pigment termelő, ugye a melanocita az nem más, mint a fontos alkatrészünk, ugyanis fényvédőt termel, a melanoszómákat termeli, ami aztán a hámsejtjeink magja fölé napernyőként borul, és megakadályozza a genetikai károsodást a hámsejtek magjában. Tehát ezt produkálják a melanociták, amelyek a bőrünk alapi sejtjeiben foglalnak helyet, és utána azt, tehát ugye ott oda tartoznak, ezek ott foglalnak helyet, és ott élik le az életüket, ott stabilan, tehát nem mozdulva. Most annak akkor pedig, hogyha rossz indulatúvá válnak, idézőjelben, ha megbolondulnak, ugye visszanyerik ezt a régi tulajdonságokat, és mozgó képesek lesznek, magyarul metasztázist képeznek. Tehát én azt hiszem, hogy valahol hol itt van a titka ennek a...
Igen, tehát hogy nagyon könnyen szóródnak szét nagyon az emberben. Érdekes,
hogy igen, sőt, találkoztam olyan hát esettel, sajnos nagyon szomorú 60 éves kollega volt, ő orvos kollega, akinél a történet úgy zajlott, hogy egy augusztusi kerti partin elvesztette az eszméletét, és akkor kezdték vizsgálni, hogy mi volt az eszméletvesztés oka, és a fejében találtak nyakszétlebenyben két áttétet. És a két áttétet eltávolították idegsebészeti osztályon, amikor kiderült, hogy ezek melanómás áttétek. Tehát ekkor kezdték nyomozni a primér melanómát, és így kerültem én a képbe, mert nekem kellett megtalálnom valahol a bőrén, és hát sajnos ez sikerült is.
Nagyon, tehát nagyon-nagyon sokszor hallunk ilyen eseteket, és ahogy mondtad is, hogy mennyire fontos az, hogy esetleg a család többi tagja, vagy aki, mert ugye olyan helyen is lehetnek ezek a melanómák, amelyeket ugye nem látunk mi magunkon, hogy a környezetünkben lévők észrevegyék. És amikor készítettem ezt az előadást, amit átküldtél fotókat abból, akkor viszont én magam is megrémültem, és most ezért vissza is lépek ide az előadáshoz. Ugye ezek itt oké, ez egy ilyen kisebb melanóma, ezek esetleg egy gyanús foltnak voltak tekinthetők, vagy anyajegynek voltak tekinthetők, de vannak itt olyan fotók, amelyeknél én nagyon megrémültem, hogy azért ezek már nagyon előre haladott állapotú melanómák, ugye?
Itt ezek mind a kettő szomorú történet. Tehát az egyik képen, ahol sok-sok apró szőrszálat látunk, ez igen, egy fejbőri, ez egy borotvált fejbőr. Aha. Ez a borotvált fejbőr, és egy 65 év körüli férfi, hát a meleg miatt borotválta a fejbőrét, uh-huh, ugyan sapkát tett rá, viszont az évek során sokszor nem hordott sapkát. A melanoma, ami látjuk azt, hogy több gócú valamit látható bőrön, ezek sajnos már helyi áttétek.
Oh,
tehát itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tehát körülbelül 8 áttétet lehet megszámolni. Nyilván egy ilyen páciensnek is van esélye arra, hogy túléli, de ez már 50% alatti. Tehát most, hogyha nagyon hivatalosan és szárazon akarok fogalmazni, itt az 5 éves túlélésnek az esélye az 50% alatti.
Igen. Tehát ebből is látszik, hogy azért ezt nagyon komolyan kell venni. És egy picit, tehát azért lépek túl, hogy vagy tovább, mert hogy nem akarom annyira rémizgetni a nézőket. Egy kicsit, hogy barátság, ezek is melanómák egyébként itt a képeken.
Ezek mind melanómák, de szerencsére mindegyik az a bizonyos low risk csoport, tehát magyarul 1 mm alattiak, sőt 0,3-4 mm alattiak is.
A kedves hallgató kedvéért elmagyaráznám, hogy ez a 1 mm vagy 1/10 mm-es, tehát hogy mit jelent ez, hiszen ezek ugye szabad szemmel nagyok, ez a mikroszkóposan értett fogalom, tehát ezt eltávolítja a bőrgyógyász ezt a képletet, a patológus megnézi mikroszkóppal, és mikroszkóppal meg lehet mérni 10 vagy 100 mm-es pontossággal a daganat vastagságát. És erre vonatkozik az 1 mm vagy 0,8 mm alatti határ, az a legkisebb stádiumú, patológiai stádiumú melanoma, és annak a 10 éves túlélése is egészen kitűnő. Tehát ha jól tudom, ezt meg Gábor majd kijavít, ha nem jól tudom, de a 10 éves túlélése is ilyen 90-95% körül van. Tehát óriási a különbség az alacsony rizikójú, tehát a low risk melanoma, ami gyakorlatilag meggyógyított betegség azzal, hogy kivesszük, és az előrehaladott melanoma, ahol ez az 50% azért ez hát ugye statisztikai alapú, tehát sajnos a betegek egy jelentős részét elvesztjük.
Nagy megközelítéssel így van, ahogy mondtad, tehát igen jó a prognózis ezeknek a vékony melanomáknak.
Uh-huh. És még annyit tettem hozzá...
Egyébként sok ilyen beteget gondozunk, és azt gondolom, hogy ezeknek a, tehát hogy a rosszindulatú festékes daganatokat, vagyis hát a melanómákat korán fedezzük fel, ehhez nagyon jó eszköz az, hogyha a 35 év feletti lakosság 2 évenként bőrrák szűrése elmegy.
Ez egy nagyon fontos.
Ez Németországban viszonylag jól működik 2008 óta, de azt hiszem, hogy Magyarországon is csak nem olyan jó.
Igen, fontos, nagyon. Miközben beszéltügettünk erről, és nézegettük a szebbnél szebb és csúnyábbnál csúnyább fotókat, hogy ami nem a fotó, hanem amit ábrázol, ugye természetesen ugye ez a melanoma, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon mennyire játszhat szerepet egy ilyen bőrbetegség, illetve egy rák, ilyen jellegű bőrrák kialakulásában, mondjuk egy öröklés, tehát hogy örökölhető egyáltalán valamilyen fajta bőrbetegség?
Ez nagyon jó, hogy ezt megkérdezted. A rutin kérdések közé tartozik, tehát hogyha jön valaki, az előbb korábban említést tettem arról a csoportról, a páciensek csoportjáról, akinek sok anyajegye van. Uh-huh. Most, hogyha egy ilyen ember vetkőzik le bőrrák szűrésre előttem, akkor rövid időn belül megkapja ezt a kérdést tőlem, hogy a családban fordult-e elő már melanóma, született-e már melanómás diagnózis valakinél, vagy nem még. És ezt kíméletlenül felszoktam tenni, annak ellenére, hogy én nem örülnék, ha tőlem ilyesmit kérdeznek, de hát igen. Attól még ez egy fontos kérdés. És erre aztán a válasz az ugye az esetek egy részében az, hogy nem, vagy sohasem, tehát ugye negálja a dolgot, de meglepetésre azért nem is annyira ritka, hogy hát igen, nagyapámnak melanomája volt, abban is halt meg, vagy például igen, édesanyámnak volt melanomája, de megoperálták, és rendben van, nincs problémája. Sőt, ismerek olyat is, hogy tehát 3 generáció páciensét ismerem, akinek mind a 3-nak volt operált melanomája. Uh-huh. Tehát magyarul, és erre a válasz az, hogy familiáris melanóma az egy külön kategória.
És csak a melanóma? Csak a melanóma? Tehát más bőrbetegség?
Hát ezt vannak öröklődő betegségek is, jó pár. Tehát most itt, ha az allergiásokra gondolok, szintén, vagy pedig bizonyos súlyos, hát a bőr feletti ellenállásával illetve az ellenállás csökkenésével járó a Haley-Haley betegség, uh-huh. hogy is lehet ezt magyarul. Tehát lényeg az, hogy hónajban mellekhaladt törzsön nedvedző és könnyen sérülő felületek alakulnak ki, és ez egy öröklődő állapot szülőknek, gyermekeknek megjelenik a bőrén, és nagyon nehezen befolyásolhatók. Tehát ez például ez a Haley-Haley betegség, ez egy ilyen igen. öröklődő, meglehetősen ritka, tehát szerencsére ritka.
Uh-huh. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokfajta bőrbetegség van, de engem most mégis inkább valami olyan kérdés izgat, ami szerintem azért a hallgatók többségét is, hogy azt vettük észre az utóbbi években, hogy a nap sokkal erőteljesebben süt ránk. Ugye nyilván tudjuk, hogy ennek milyen okai lehetnek, vagy legalábbis sejtjük, hogy milyen okai lehetnek. Én magam is úgy érzem sokszor, hogy égeti, szinte égeti a bőrömet. Szeretném, ha egy picit beszélnénk arról, hogy te is úgy tapasztalod, hogy ez a fajta erőteljes napsugárzás, UV, stb. Ez felerősített jó néhány bőrbetegséget, tehát több bőrbetegség van, illetve hogy valóban szükség van-e nagyobb bőrvédelemre mostanában emiatt?
Hát a bőrrákoknak a legfontosabb okozója az ultraibolya fény, magyarul a napfény. Hát emiatt is én azt gondolom, hogy sokkal több bőrrákkal találkozunk az utóbbi időben, mint korábban. Illetve talán azzal is magyarázható a világ nyugati felén, és nyugodtan ide sorolhatjuk Magyarországot is, hogy az embereknek, tehát sokkal több ember tudja megengedni magának azt, hogy olyan helyekre utazik, ahol aztán bőségesen éri napfény a bőrét, és ezt teszi rendszeresen. Igen. Tehát mondjuk persze Magyarországon nem kell nagyon messzire elmenni, mert Magyarországon is bőségesen süt a nap, úgyhogy ott is össze lehet gyűjteni annyi napsugarat, de talán, hogyha az ember szabadságra utazik, akkor hajlamosabb arra, hogy levesse a ruháit és kifeküdjön a napra.
És mit
szerencsére azért nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy veszélyes az ultraibolya fény.
És hogy mit javasolsz te, hogy mi legyen az a nagyobb fokú védelem?
Az ultraibolya fénynek a napi felső adagja, a maximális adagja az a 30 perc. Uh-huh. Tehát testfelületenként 30 perc, fényvédelem nélkül. Most ezt rögtön meg is fordítom, mert van, amikor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fényvédelem nélkül, például, hogyha egy pattanásos bőrű fiatalnak adom a tanácsot, hogy használja ki a ultraibolya fénynek, a napfénynek a jótékony hatását, de ott is meg kell említeni azt, hogy a maximális adag az 30 perc felületenként, tehát az arcát sütesse fél óráig maximum, illetve a hátát is, mert a háton is gyakoriak a pattanások egy pubertásban levőnél. Persze aztán azt se szabad elfelejteni, hogy ezt a bizonyos fél órát ezt lépcsőzetesen szabad elérni. Tehát, hogyha jön a tavasz, akkor kezdem a 10 perccel, és aztán minden nap, minden másnap egy-két perccel nyújtom ezt a úgynevezett helioterápiát. Ezt helioterápiának mondják a bőrgyógyászok, ami ugye ingyen van, csak ki kell menjünk a napra.
Ezért aztán még a német kasszák is támogatják.
Ezt a fél órát viszonylag gyorsan el lehet érni, de ez gyakorlatilag minden napra igaz, tehát minden nap fél óráig élvezhetjük a napsütést, és ez ugye hasznos a bőrünknek, mellékesen D-vitamint is produkáltatunk ezzel a bőrünkben, amire ugye nagyon fontos szükség.
És pont ehhez is kapcsolódik még a következő olyan kérdés, ami azt hiszem, hogy mindenkit érint, szinte mindenkit érint, hogy manapság egyre többen küzdünk azzal, hogy nagyon könnyedén kiszárad a bőrünk. Miért van ez, és mit tudunk tenni ellene?
A száraz bőrűség, ugye ezt nem említettük, nem soroltuk oda a gyakori problémákhoz, pedig valóban ez is egy mindennapos probléma. Én azt gondolom, hogy nem gondoljuk azt, sokan nem gondolják azt a tusfürdőjükről, hogy ezt okozhatja, pedig én szerintem ez a legegyszerűbb oka. Uh-huh. illetve a másik pedig, hogy egy fokozott, egy túlfokozott, túl tisztasági vágy. Tehát, hogyha valaki túl sokat fürdik, túl sokat mossa a kezét, túl sokat tisztítja az arcát, például ez hölgyekre egyébként jellemzőbb, természetesen, mert nekik kell szépeknek lenniük, a férfiaknak kevésbé.
Mondhatnám úgy, hogy mi alapvetően szépek vagyunk.
Egyrészt föl kell kenni, ami a smink maga is, a sminkek maguk is tartalmaznak lúgokat, enyhe lúgokat, emulgiátorokat, tenzideket, és aztán pedig ezeket a sminkeket pedig el kell távolítani, és a smink eltávolító az megint csak egy lúgos szer, és ráadásul ugye ezek a szerek nem is olcsók, és sokan ugye nem is gondolnak arra, hogy veszek drága kozmetikumot, hogy akkor ez bajt okoz nekem. Hát nem okozhat bajt, hiszen sok pénzt adtam érte. Erre a rövid válasz az, hogy de bizony, és ilyenkor a minimál terápia az rendkívül jól szokott működni, amikor mindent elhagy az ember, amit odáig használt, és ehelyett áttér tisztálkodás szintjén a szappanmentes mosakodókra. Tehát a pH 5.5-ös dolgok, ez is egy olyan hát sláger, amit naponta sokszor leírok kis papírdarabokra, és odaadom, hogy vigyék magukkal. És éppen nagyon, nagyon gyakori utána a visszajelzés, amikor visszajönnek egy-két hét múlva a páciensek, és ez olyan jó érzés tényleg, hogy hálásak azért, az egyszerű információért, amit az ember átad nekik. De azért ezt kiegészíteném azzal, hogy ez hozzátartozik az olyan bőrápolóknak a választása, amik megfelelnek a kor követelményének, és ezt egészen röviden ezek a ceramid tartalmú bőrápolók, tehát ceramid tartalmúak, és a ceramid az nem herkentyű, ami csoda hatóanyag, mert a ceramidokat a saját bőrünk is termeli, tehát a szarvréteg felszínét a ceramidok zárják be és teszik teljessé, és hogyha túl sokat vagyunk vízben, vagy agresszív szappanokat használunk, vagy például sminkeket, vagy smint eltávolítót használunk, akkor ezzel együtt eltávolítjuk a bőr felületéről a ceramidokat, és ahogy a ceramid eltávozott a felszínről, bőrfelszínről, a bőrünk innentől kezdve vizet kezd veszíteni. Tehát kipárolok belőle a víz, mert a hidratálást én magam úgy szoktam elvégezni, tehát én úgy hidratálom a bőrömet, hogy a vizet, azt megiszom. Tehát ez egy nagyon egyszerű hidratálás, amit mindenkinek javaslom.
Igen, ezt én is szerettem volna hozzáfűzni, hogy valahol olvastam sokkal korábban, valamikor évekkel ezelőtt, és én magam is igyekszem erre figyelni, hogy minél több folyadékot iszik valaki, annál többet segít a bőrén is. Tehát nem csak nyilván a vesének tesz jót és egyéb belső szerveknek, hanem a bőrnek is.
Igen, és ehhez én azt ugye magyarázatként hozzátenném, hogy ugye az ennek a magyarázata, hogy ez a ceramid, illetve a ceramid típus anyagok, ezek zsíros anyagok. Most ugye a szappanok, tehát a hagyományos lúgos szappanok, vagy lúgot tartalmazó tisztítók, lemosók, ezek feloldják a zsírt. És egyszerűen kimossák, kioldják a bőrből ezt a védő zsír réteget, és a ceramidos krémek azok pont ezt tudják pótolni. Tehát valóban, hogyha helyreállítjuk a bőrnek ezt a zsíros védő rétegét, akkor a belső hidratálás, tehát mondjuk a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, az helyreállítja az egyensúlyt. Tehát mind a kettő nagyon fontos. Tehát a hidratáló krémek helyett a zsírvédő krémek sokkal fontosabbak.
Ugye régen volt egy ilyen javaslat, hogy visszazsírozó terápia, tehát hogy a bőrt vissza kell zsírozni. Ez igaz, csak ugye, hogyha parafint, vagy mondjuk vazelint, vagy disznózsírt használok, az is jobb a semminél. Viszont a legjobb, hogyha ceramid tartalmú krémket használom, mert az lesz a tökéletes, és az zárja vissza a bőrfelszínt. Uh-huh.
Igen, és így el is jutottunk ugye egy kicsit a kozmetikai oldalra, mert hogy azért szerettem volna, ha egy mondat erejéig a kozmetikumokkal is foglalkozunk. Nyilván ez egy nagyon-nagyon részletes kérdés, és bele lehetne menni. Engem csupán az izgat legtöbbször, amikor kozmetikumot vásárolok, és ez lehet arckrém, vagy bármilyen más, mondjuk egy maszk, akár kézre, vagy egyéb bőrre használt krémek, hogy mit javasolsz te, mint bőrgyógyász, hogy mire figyeljek, mi ne legyen benne. Tehát ugye elolvasom általában azt, hogy mit tartalmaz, mik az összetevők, de mi az, amire figyelni kell, hogy lehetőleg az ne legyen benne, mert az nem fog jót tenni a bőrömnek, az arcomnak és egyéb felületeknek sem a testemen.
Hát ugye valaki ismeri az allergiáit, és esetleg tudja azt, hogy parabén érzékeny, akkor az nem rossz, hogyha parabénmentes az illető kozmetikum, ez egy fontos szempont. Vagy a másik pedig az olaj tartalmak, tehát a közönséges olaj, illetve zsírtartalom, most itt nem a ceramidra gondolok, tehát vannak olajos alapú készítmények, és hogyha valakinek a bőre hajlamos pattanásosságra, akkor az ilyen alapú készítmények azok nagyon csúnyán elronthatják az összképet. Tehát ezért van egy ilyen kategória a kozmetikumokban, hogy a kozmetikumok között, hogy pattanásosságra hajlamos, hogy a német ugye azt mondja, hogy unreine haut, tehát gyakorlatilag a pattanás, vagy a szőrtűző gyulladásra hajlamos bőr, az ne használjon olajos alapú készítményeket, de például olajos alapú fényvédőket se.
Értem.
Ismert az a... Tehát van egy ilyen diagnózis, hogy Majorka akne, tehát hogyha valaki onnan született, hogy valaki elutazik Majorkára, és elkezdi a nyaralását, és hogy ne égjen le bekeni a bőrét fényvédővel, de pehére olajos alapú fényvédőt használ, és sajnos a bőre pattanásosságra hajlamos, és itt nem a pubertás korakra gondolok, hanem ez felnőtt korban is előfordul, és másnapra tel lesz a bőre pattanásokkal, mert sajnos ez a fényvédő ez alkalmas volt arra, hogy ilyen esetben, tehát akinek pattanásosságra hajlamos a bőre, az inkább a gél alapú készítményeket jó, hogyha használja, vagy a híg.
Érkezett egy kérdés, ugye ez azért nagyon sok mindenkit izgat ez a kérdés, hogy van-e igazi anti-aging krém, tehát öregedés elleni krém? Tudsz te valami olyat, ami tényleg tuti, és hogyha azt éveken keresztül használja valaki, akkor azért megmarad fiatal.
Lelassítjuk
a folyamatot, igen, fiatal marad.
Könnyen lehet válaszolni erre, mert hogyha nem viszem túlzásba a fényvédelmet, mert ugye az előbb beszéltünk arról, hogy naponta fél óra az kifejezetten hasznos, de ezen túl viszont fényvédőt érdemes használni, hogyha valaki a programja miatt vagy foglalkozása miatt napon kell legyen. Tehát a bőrünk öregedéséért a legfontosabb tényező az ultraibolya fény. Ezt én nagyon sokszor találkozok ezzel az élménnyel. Tehát nagyon érdekes, hogy egyszerűen levetkőzik valaki a bőrgyógyász előtt, és azt látod, hogy valami fantasztikus ellentmondás van az arc bőre és az arc kifejezése és a ruhával fedett területnek a kora, a biológiai kora között. Uh-huh. Tehát magyarul egyszerűen fogalmazva a ruhával fedett részeken bababőrt látsz, bababőrt, és az arc pedig egy idősödő bőr. Tehát ebből következik, hogy érdemes komolyan venni az ultraibolya fények. Tehát ha nem csak, ugye beszéltünk ma elég sokat a bőrrákokról, de ha a bőrrákokról nem beszélünk, csak az öregedésről, az ultraibolya fény a legfontosabb tényező a bőr öregedése szempontjából. Tehát itt az angol szakirodalmat, hogyha megint citálja az ember, a photo aging, tehát az ultraibolya fény okozta öregedés, ez a legfontosabb
Ehhez a kérdéshez kapcsolódik szervesen az, hogy ezen kívül, ugye, ha valaki bemegy egy parfümériába, vagy egy olyan helyre, ahol kozmetikumokat árulnak, akkor millió számra láthatja a különböző kozmetikumokat. Ilyen kollagén, olyan kollagén, ilyen feltöltő, olyan maszk. Tehát van-e ezeknek valami értelme? Most a photoaginget hagy, tehát azon kívül, tehát a fényvédelemen kívül, ugye millió termék van, ami azt mondja, hogy föltölti kollagénnel, meg mindenféle varázsszavakat, ha írnak rá, mert azt jobban el lehet adni. Tehát van-e ezeknek a hangzatos ígéreteknek, meg az 500 fajta különböző krémeknek van-e tényleg értelme bőrgyógyászati szempontból?
Na most, hogyha van olyan készítmény ezek között, ami a vizet kíméletesen képes bejuttatni a bőrbe, tehát ugye ez is egy bizonyos fokig szemfényvesztés, az előbb beszéltünk erről, tehát hogy a vizet bejuttatni a bőrbe, azt én magammal nem tenném, mert én megiszom a vizet, és nem pedig a bőrömön keresztül nyomom be. Tehát most tréfát félretéve, tehát hogyha egy készítmény arra képes, hogy kíméletesen, úgy, hogy a bőrnek a felszínét és a barrierjét nem teszi tönkre, ami egy picit én kétlek, tehát hogyha erre képes egy készítmény, hogy a felhámnak a víztartalmát kíméletesen emeli, akkor ezt érdemes megvenni. De most csak gondoljunk abba bele, hogy a víz, mint molekula nagyság, az borzasztó picike, és azt elhiszem, hogy be lehet juttatni a bőrbe, ha a bőrfelszínt egy picit megnyitjuk kémiailag. De a kollagén, hát ezek nagy molekulák, a kollagént nem lehet bevinni a bőrbe. Tehát a kollagén nem jut át.
Még akkor sem, hogyha mondjuk kis zsíroldékony kis mikroszómákba csomagolják, és így átdiffundál a bőrre. Nem fogadatlan provokátorként teszem fel a kérdést, csak úgy próbálok objektíven gondolkodni.
Én kétlem, hogy ebből olyan mennyiséget át lehet juttatni, ami aztán számottevő lesz. Én azt gondolom, hogy ha ezeket az anyagokat egy ampullába és fecskendőbe tűn keresztül bejuttatjuk a bőr alá, az természetesen oda jut. De hogy a felszínen keresztül ebből kívánatos mennyiség oda jusson, ahová ezt ígérik, én ezt kétlem.
Értem, tehát akkor azért a legfontosabb, én azt gondolom, hogy megőrizni, és tényleg arra figyelni, ahogy én így most az előző mondatokból levontam a következtetést, hogy vigyázzunk azért a bőrünkre, amennyire csak lehet, és tényleg én örülök neki, hogy ez a vízkérdés előkerült, mert nagyon sokan nem tulajdonítanak ennek akkora jelentőséget, és most nem a idegkenemésbe megy a víz krémre gondolok, hanem természetesen arra, hogy kellő mennyiségű vizet fogyasszunk egy nap során, tehát erre azért nagyon-nagyon sokan nem gondolnak. Viszont egy mondatodra még azért nagyon szeretnék visszatérni, és ez is kapcsolódott ez az öregedés és kozmetikum kérdések közé, ahogy amikor azt mondtad, hogy a túlzott fényvédő használat is okozhat problémát, ezt jól értettem?
Igen, ezzel is viszonylag gyakran találkozom, amikor januárban, tehát előkerül a bőrrák kérdése, bőrrák szűrésen is, és a páciens szinte arra várva, hogy dicséretet kap, beszámol arról, hogy én minden nap reggel 50 faktoros krémmel bekenem az arcomat. És akkor megkérdezem, hogy hát, illetve nyilván arra vigyázni kell azért, hogy az ember ne legyen udvariatlan, de hát nem szabad elfelejteni, hogy a D-vitaminra szükség van. És a D-vitamin, tehát hogyha bekenem a bőrömet, tehát nincs esélyem arra, hogy kellő mennyiségű ultravioletta fény jusson be a bőrömbe, és D-vitamin produkáljon aztán a bőröm. Zárójelbe jegyzem meg, nem véletlen az, hogy, de hát ezt nyilván ti is tudjátok, hogy ugye az egyenlítő környékén evolúciós előny a fekete bőr. Mert a fekete bőr az gyakorlatilag tele van fényvédővel, tehát nem kell rákenni az afrikai fekete embertársainknak, hogy megvédje a felhám örökítő anyagát a napfénytől, mert ők úgy születtek, hogy van kellő vele született fényvédőjük. Viszont annak idején, sok tízezer évvel ezelőtt, amikor a vándorlás elindult az Egyenlítőtől észak felé, és ugye egyre kevesebb lett az útrébe a fény, ezért szelekciós hátrány volt a barna bőr, tehát a hiperpigmentált bőr. És akinek hiperpigmentált volt a bőre, az meghalt, mert nem volt elég D-vitaminja. És szelekciós előny volt a fehér ember bőrszíne. Ahogy egyre északabbra megyünk, azért egyre komolyabb szelekciós előny volt a fehér, világos bőr. Csak ugye aztán, akinek világos a bőre, és szabadságát az Egyenlítő mellett szeretné tölteni, hát jó esélye van, hogyha ezt ismétli, hogy bőrrákot fog kapni.
Igen. Védekezés nélkül.
Védekezés nélkül, igen.
Védekezés nélkül, igen.
És nekem itt is az igazság, hogy az egész idő alatt az járt a fejembe, hogy valójában, amit már oly sokszor emlegettünk mi is a Krisztiánnal, hogy mindenben a mértékletesség a legjobb. Tehát, hogy mértékletesen kenjünk magunkra a krémeket, mértékletesen védekezzünk, mértékletesen menjünk a napra, illetve a hidegbe. Tehát azt hiszem, hogy ezek az egyik legjobb tanácsok tulajdonképpen a bőr védelmére. A Krisztiánnak van még egy érdekes kérdés, ami szintén egy nagyon nagy téma, és bele lehetne menni hosszasan, de ő azt hiszem, hogy pont azért, amiért már korábban volt egy olyan podcastunk, ahol a kamaszok szexuális életével, a kamaszok szexuális felvilágosításával kapcsolatosan beszélgettünk. Ez a podcast is megtalálható az oldalainkon, a Spotify-on, a SoundCloud-on, az Apple iTunes-ban és a podcast.hu-n, illetve hát a Facebook oldalon is rá lehet lelni ezekre a podcastokra, hogy ott beszélgettünk azért a nemi betegségekről, de ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy a Krisztiánnak van egy érdekes kérdés.
Igen, ugye az talán a hallgatóság nem biztos, hogy tudja, hogy ugye a bőrgyógyászat az hivatalosan bőr és nemi betegségek kortanával, gyógyászatával foglalkozó tudományág, vagy része az orvostudománynak. És az én kérdésem hozzád az, hogy ugye nem gondolnánk manapság, illetve én úgy gondolom, hogy a laikus hallgatók egy jelentős része nem gondolná, hogy egy olyan nemi betegség, mint mondjuk a szifilisz, az mennyire van jelen, mennyire élesz közöttünk. Ugye az AIDS-ről ugye mindenki hallott, mert az olyan, annak van egy nagyon rossz sajtója, hogy így mondjam, tehát egy közismert jellemvonás, közismert betegség, de mondjuk egy szifiliszről, vagy egy gonorráról, ami hát ha irodalmi élményeink, olvasmányainkban jöhet elő, mennyire van ez itt a mindennapokban, ez a két fontos betegség?
Hát én az elmúlt 10 év során gonorrával nem találkoztam, egy szifiliszes beteggel találkoztam, egy 30 éves férfivel, akinek egy másodlagos szifiliszre jellemző több bocú bőrgyulladása volt, és aztán hát tévesen ott sajnos eljutottunk oda, hogy biopsziát vettünk belőle, de akkor közben bökte ki, és akkor már nem állítottuk le a mintavételt, közben bökte ki, hogy ő neki 5 évvel korábban volt kezelt szifilisze, és aztán kiderült, hogy ez a szifilisz újra, valószínűleg nem kiújult, hanem talán ugyanabból a forrásból, amikor az előző hozzájutott, ugyanabból a forrásból ismét hát befertőzte magát. Nem tűnt el a szifilisz nyilván, de azért tehát abszolút nem mutatott gyakorinak.
Ez bizonyos szempontból...
Épp így a gonorra is viszonylag ritka. Ami talán a nemi úton terjedő betegség közül a leggyakoribb, vagy leghétköznapi, azok a szemölcsök. Tehát a humán papilloma vírusok okozta szemölcsök, azok viszonylag gyakoriak. Ezeket gyakorlatilag mondhatom azt, minden héten, vagy minden 2 hétben találkozom. Ezek a molluszkum szemölcsök, az is előfordul, de azért az jóval ritkább.
Uh-huh. Ez bizonyos szempontból megnyugtat, viszont egy nagyon fontos dolog rávilágított, és nem is véletlenül tettem fel ezt a kérdést, hiszen említetted azt a szót, ami kicsi magyarázatra szól a kedves hallgatónak, hogy másodlagos szifilisze volt. Ez azt jelenti, a szifiliszről tényleg csak nagyon dióhéjban annyit el kell mondanunk, hogy a másodlagos szifilisz azt jelenti, hogy amikor valaki megkapja a szifilisz baktériumot, általában ugye nemi szerveken, vagy szárnyálkahártyán, vagy végbél nyálkahártyán kapja meg ezt a baktériumot, ott történik valami, ami aztán elmúlik kezelés nélkül, és csak nem gyógyul meg, és a baktérium lappang bennünk, a betegek beteg szervezetben, és a másodlagos szifilisz évekkel később előjön, mint bőrtünet általában, mint a bőrön látható dolgok, elváltozások, és itt utalni, vagy szeretném föltenni azt a kérdést, ami talán a legérdekesebb lehet egy laikus számára, hogy a bőrgyógyász, hiszen a bőrünk a legnagyobb szervünk. Tehát milyen olyan gyakori nem bőrgyógyászati, tehát belgyógyászati vagy egyéb betegségek vannak, aminek bőrtünetei vannak. Tehát amitől észrevehetünk magunkon, hogy megjelent valami a bőrünkön, és ez bizony nem bőrbetegség, csak annak egyfajta manifestációja.
Hát erre talán a legjobb példa, amikor valahol elrejtve a szervezetünkben van egy gyulladásos góc, és a bőrünkön gyulladásos, hát gócok, ekcémás gócok alakulnak ki, tehát körülírt bőrgyulladások, aminek semmiféle helyi oka nincs, és rejtélyesen a kérdést föltéve érkezik a beteg, hogy hát szeretné tudni, hogy honnan vannak ezek a kiütések. És hát olyankor aztán elkezdjük a kérdezést, nagyon fontos türelemmel meghallgatni a beteg válaszait a kérdéseinkre, mert ezzel nagyon le tudjuk rövidíteni a munkánkat és a betegnek hát a kálváriáját, hogy miket kelljen végigjárni, vagy mit járhatunk vele végig. Persze ezzel a saját munkánkat is könnyítjük, tehát igazából az érdek az közös. Most éppen a múlt héten járt nám egy nőbeteg, aki egyébként épp fordítva volt az ő története, mert elmondta azt, hogy hát közepén vagyok a helikobakter kezelésemnek, tehát ő nála kiderült az, hogy a gyomrában helikobakter van, ugye ez egy egysejtű kórokozó, ami egyszer csak ott lakik a gyomrunkban, a gyomnyálkártyában, és másodlagosan vált ki tüneteket. Tehát őnek ismert volt a helikobakter jelenlét a gyomrában, és elkezdték a kezelését, ez szépen haladt, és nagyjából párhuzamosan jelentek meg a combján a kiütések. De ez nem ritkán úgy alakul ki, hogy egyszerűen csak a kiütéssel érkezik a páciens, és semmit nem tud ő maga sem például a helikobakteréről a gyomrában, de a helikobakter okozta a gyomorgyulladás helyett, például említhetnék egy mandulacsonk okozta problémát, ami a mandulacsonk problémát sem jelent sokszor, még mondjuk a helikobakter a gyomorban a gyomorégést, tehát savtútengést okozhat, vagy például a mandulacsonkon kívül petefészek gyulladás is okozhat bőrkiütést, vagy például ebehúlyag gyulladás is okozhat bőrkiütést, vagy például férfiaknál egy elhúzódó krónikus prostatitis is okozhat bőrkiütéseket.
Igen, azért ez nagyon érdekes, hogy azért ugye ilyen szempontból is kell egy picit magunkat figyelni, hogy akár egy belső szervi probléma is megjelentkezhet a bőrünkön, milyen érzékeny azért a bőrünk.
Hát mindennel összefügg.
Igen, igen. Nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és beszélni még a bőrgyógyászattal kapcsolatosan, és rengeteg fotónk is maradt még, de így most már azért az időnk az elég jól elment, és azt gondolom, hogy viszont nagyon fontos és jelentős kérdéseket tárgyaltunk ki, és nagyon-nagyon fontos dolgokat sikerült elmondanunk a hallgatóknak és a nézőknek. Én tudom, hogy még rengeteg olyan lenne, mint az infekciós bőrbetegségek, vagy egyéb más jellegű bőrbetegségek, amelyekről lehetne beszélni. Elképzelhető, hogy néhány podcasttal később azért folytatjuk, akár egy-két fontos témáról kapcsolatosan is, akár Gáborral, mint vendég, dr. Haraszti Gáborral, vagy majd még meglátjuk, hogy a későbbiekben milyen témák merülnek föl, hiszen ahogy említetted, nem megütötte a fülemet egy olyan, ami az egész podcast témája lehetne, ez pedig az allergiás bőrbetegségek is, és az allergia és az allergiás bőrbetegségek, ami szintén egy nagyon jó téma lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és válaszoltál nekünk a kérdésekre. Majd arra kérlek, hogy a búcsúzás után még ne lépj ki innen, én majd befejezem az adást. Krisztián, neked is köszönöm, hogy összehoztad ezt a beszélgetést, és a témákat úgymond megbeszéltétek a Gáborral. Szeretném azt kérni a hallgatóinktól, hogy ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablaktőlő Egészségügyi Podcast Facebook oldalára, vagy esetleg jelentkezzenek be a Spotify-on, a SoundCloud-on, az iTunes-ban és a podcast.hu oldalakon, ahol valamennyi adásunk megtekinthető. Mi most 2 hét múlva nem jövünk, viszont szeptemberben jövünk vissza, mert hogy mi most egy picit nyári szabadságra megyünk, úgy, mint az Ablaktőlő Egészségügyi Podcast. Felkészülünk a következő szezonra, ugyanis képzeljék el, hogy ez már a 10. adásunk volt. Gyakorlatilag ezzel lezárunk egy évadot az Ablaktőlő életében, és a következő évadra nagy erőkkel készülünk, még inkább a tapasztalatainkat szeretnénk hasznosítani, amit az elmúlt 10 adásban szereztünk, és ennek tükrében fogjuk összeállítani a következő évad 10 adásának témáját.
És továbbra is szeretnénk hasonlóan érdekes, vagy még érdekesebb, még érdekfeszítőbb témákat látótérbe hozni, és a kedves hallgatók számára információkat adni. Kicsit felkészülünk, és hát szeptembertől, ha jól tudom, augusztustól?
Szeptembertől
megy tovább a 2. évad.
Igen, és most egy picit akkor hagyom, hogy a Gábor is el tudjon köszönni a nézőktől.
Üdvözlök mindenkit, további szép estét kívánok, és örülök, hogy itt lettem.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük,
Gábor. Mindenkinek köszönjük, és hogyha van lehetőségük megosztani esetleg akár ezt a videót, vagy a magát az Ablaktőlő podcast adásait, bárhol, bármilyen felületen, annak nagyon örülünk, és a meghallgatás utáni értékeléseknek is, sőt, akár kérdéseknek, amelyekre dr. Szalai Krisztián szívesen válaszol, illetve hozzánk érkező témajavaslatoknak is nagyon-nagyon örülünk, igyekszünk azokat is beépíteni a következő évadban. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és viszont hallásra, viszont látásra szeptemberben.
Viszont hallásra, viszont látásra.